Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. Olvassuk a 66. Zsoltárnak az 5. versét. A 66. Zsoltár 5. versét idézem, amely a következőképpen hangzik. Így olvasom, tehát 66. Zsoltár 5. verse. Jöjjetek, és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Ez tehát egy felhívás. Még egyszer elolvasom. Jöjjetek, lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Ez arra biztat ez az ige minket, hogy mi gondolkozzunk azon, és vegyük számba, hogy milyen csodálatos az, ahogy az Isten velünk emberekkel bánik. Velünk emberekkel, akik abszolút méltatlanok vagyunk. Ugye Ézsaiás könyve 53. fejezetében ezt a hasonlatot használja a próféta, azt mondja, mi mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, és kiki a maga útjára tért. Függetlenültünk a Teremtőtől, az életünk fenntartójától, a magunk elgondolásait követjük, nem viszonyulunk hozzá azzal a tisztelettel és hálával, mint szükséges lenne. Ehelyett mit teszünk? Ugyancsak Ézsaiás prófétát idézem a 43. fejezetből, csak vétkeinkkel és bűneinkkel fárasztjuk őt. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak javára van, ha a mai igehirdetést annak szenteljük, hogy egy kicsit közösen gondolkozzunk erről, hogy csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Biztos, hogy én csak néhány vonatkozást tudok kiemelni egyetlen óra keretében, és főleg abban a vonatkozásban, hogy az egész emberiséget illetően Isten milyen csodálatos dolgokat cselekszik. De én mindenkit biztatnék arra, hogyha ma egy kicsit ezt, hogy így mondjam, belekezdünk ebbe, hogy elcsodálkozzunk az Isten bánásmódján, akkor ezt folytassuk otthon egyénileg is. Egyáltalán arról, hogy az Istennek a nagy történelmi megváltási terve az, abban milyen csodálatos dolgokat találunk, de a saját egyéni életünkre vonatkozóan is. Luther Márton használta ezt a hasonlatot, azt mondta, az isteni gondviselés olyan, mint a Héber Biblia, hátulról visszafelé lehet jól olvasni. Ugye tudjuk, hogy ők jobbról-balra írnak, jobbról-balra nyitják a könyveket, és például, ha most ez úgy megragad bennünket, hogy csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain, akkor próbáljuk mi is a mostantól fogva visszagondolni egy kicsit az életünket, egész a gyerekkorunkig. Hol fedezhetjük fel, hogy az Isten velünk egyénileg is, személyesen is hogyan bánt? És akkor most legelőször én elsőként arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy Isten csoda dolga volt, hogy milyen döntést hozott az emberre vonatkozóan, az ős szüleinkre vonatkozóan a bűneset után. Ő tudta, hogy mi az a bűn, hogy milyen halálos vírus, ugye az én középpontuság, az önzés, ha csak egyszer is megfogan az ember lelki világában, és kezd ott betelepedni, és meghatározóvá válni. Ő tudta, hogy halálos fertőzés van bennük, és tudta, hogy ez, ha kibontakozik, akkor a törvényszerűség mindenképpen érvényesül, hogy a bűn teljességre jutva halált nem, szóval, hogy így mondjam, önmagában, önmagától is. És Isten dönthetett volna úgy, hogy azt mondja, megsemmisíti őket, és új ember teremt, és újra kezdi egy más emberpárral. De Isten szánta őket, látta, hogy nem teljes az azonosulás bennük, hanem megkavarták őket sátánnak a szofizmái, illetve eltévejettek inkább, semmint, hogy szívükben azonosultak volna az ellenségnek a sugallatával, és nem tudták fölmérni, hogy az igazán mit jelent és hova vezet. És Isten úgy döntött, hogy nem csak, hogy megtartja őket, és ad egy bizonyos élettőkét, noha most már elveszítették azt, ami az Isten eredeti törve volt, hogy nem halnak meg, de ad egy bizonyos élettőkét nekik, és engedi, hogy nemzedékek szülessenek egymás után, és ő majd egyenként fog küzdeni azért, hogy ezek az emberek belátásra jussanak, és önként szembe forduljanak azzal a rosszal, amit az ellenség beléjük sugalt, és önként oda jussanak, hogy segítségül hívják az Istent a megszabadulásukhoz és a gyógyulásukhoz. Ugye ezt fejezte ki az, amikor a bűneset után a kísértőhöz intézte a szavakat, de valójában az embert akarta vigasztalni és bátorítani. Azt mondta a kígyónak, ellenségeskedést szerzek közötted és az ember között. Ugye figyeljük meg, milyen fontos kifejezés ez. Isten ezzel kimondta azt, hogy ő erőszakkal nem fog beleavatkozni, hatalmi szóval nem fog beleavatkozni, ami történt, nem fogja megsemmisíteni az embert, de prédának sem hagyja, tétlenül sem nézi, hogy kibontakozzék az, ami a bűnösetnek a következménye, hanem elkezdi ezt a hihetetlenül türelmes, hatalmas munkát, hogy az emberben ellenségeskedést szerezzen a rosszal, a bűnnel szemben, hogy megvilágosodjon az ember. Én nagyon szeretem azt az ígét, ami Korintusi 2. levél 5. fejezetében van, hogy aki kezdetben szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ugye amikor olvassuk a teremtés történetet, hogy sötétség volt a mélység színén, és Isten szólt, hogy sötétségből világosságra gyújjon, és lőn világosság, ezt Isten a teremtő erejű szavával meg tudta tenni. De hogy egy ember agyában, lelki világában világosságot gyújtani, azt mondja, ez épp olyan hatalmas tett, mint a fizikai sötétségből világosságot teremteni, csak hogy ez nem egy pillanat műve. Ezt Isten sem teheti egy hatalmi szóval, mivel a szabad választás képességével teremtett minket, ettől vagyunk Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények. Ezért, mikor Isten életben hagyta Ádámot és Évát, és beindította az ő megváltási tervét, akkor tudta, hogy ő egy hihetetlen, végtelen küzdelmet, munkát vállal magára, hogy minden egyes emberért fáradozzék, hogy a sötétségből világosság ragyogjon a lelki világában, megértse, az igazság és a boldogság változhatatlan törvénye, megértse, hogy mi a bűn, és szembeforduljon vele, és az Istenhezben pedig olyan Isten iránt olyan bizalom ébredjen benne, hogy segítségül hívja a szabadulásához és a gyógyulásához. Én nem tudom, hogy ki mit szokott gondolni arról, amikor Jézus azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Ugye ez földi életében mondta Jézus. És én nekem az a sejtésem, hogy a legtöbbször csak arra gondolunk, mikor ezt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, az atyám is, meg én is mindez ideig munkálkodom, vagy dolgozom, hogy fenntartja a mindenséget. Ugye ezt az elit fizikusok is azt mondják, hogy egy bizonytalan jövőbe irányul minden, és tulajdonképpen fantasztikus, ha egyáltalán Istenről akarunk beszélni, akkor mint egy karmestert képzeljük el, aki ezt az elképesztő bonyolultságot minden pillanatban összehozza. Ezt közelebbről ugye Tellere, de fogalmazott így, hogyha egyáltalán Isten gondolatához szolgáljuk, akkor csak úgy képzeljük el, mint egy fantasztikus karmestert, aki ezt az elképesztő bonyolultságot, ami az univerzumban van, azt minden pillanatban összehozza. És mi többnyire arra gondolunk, hogy ne ez az Isten munkája. De én azt hiszem, a legtöbb munkát mi emberek adjuk az Istennek. Mert minden ember egy külön egyéniség, és minden egyes emberért hosszan, türelmesen fáradozni, semmi pressziót nem gyakorolva rá, de ösztönzéseket adva neki, de indításokat adva neki. Ez egy hihetetlen finom munka és hatalmas munka. Jézus mondta földi életében, azt mondta, senki sem jöhet én hozzám, ha az én atyám nem vonja azt. Ezt nem szabad úgy félreérteni, hogy Isten csak egyeseket vonzana, másokat nem. Világosan mondja az írás nagyon sokszor, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. hanem ez azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, ha valaki már érdeklődni kezd az evangélium után is, és hozzámegy, annak mindig van egy rejtett előzménye, az, hogy az Atya maga vonja. Tehát ezt a hihetetlenül finom és érzékeny munkát maga az Atya irányítja. Nem csak Krisztus dolgozik ebben, az Atya is dolgozik ebben. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Atya azért úgy tisztes távolban van az ember ügyektől, a megváltó Jézus, de azt olvassuk, hogy ő vonja. Ugye, ahogy a természetben munkálkodik ilyen hihetetlenül, nagyon finom, apró mozdulatokban, ugye szoktam mondani, hogy na próbáld megcsípni a pillanatot, mikor egy bimbó kinyílik, ott guggolhatsz mellette, de az a másodperc tölt része alatt nyílik egy kicsit, és egyszer csak ott van előtted. És az emberi szívben is így munkálkodik Isten, csak az nem is egyenletes, mert mindig attól függ, hogy az ember mire, hogy reagál a saját szava döntésével. És az is bámulatos, hogy mikor az ember életében Isten dolgozik ezért az ellenségeskedés szerzése, akkor sokszor egyesek életében nagyon heves küzdelem alakul ki, mert már tele vannak téveszmékkel, előítéletekkel, gyanakvásokkal Isten iránt, és érzi az isteni igazságnak és a szeretetnek a vonzását, de valami visszatartja és ellenkezik ezzel. És ez is olyan csodálatos, hogy Isten sehol nem gyakorol pressziót, ahogy mondtam, a leghalványabbat sem, de mikor azt látja, hogy ember bele van gubancolódva ebbe a küzdelembe, és ő látja azt, hogy ő maga szíve szerint tulajdonképpen vonzódik az igazsághoz, akkor valami hihetetlen hozzáértő módon egy adott pillanatban átsegíti őt ezen a válságon. Mondok egy példát Pál apostol. Úgy olvassuk az írásban, hogy ő szerfelett rajongott atyai hagyományaiért. Hihetetlenül erős volt az a Jézus korabeli zsidó legalista vallási rendszer, és ő szerfelett rajongott ezekért a hagyományokért, és ugye ez a hagyomány teljesen elítélte Jézust, az egész személyét, munkásságát, és közben ugyanakkor vonzotta az, amit a keresztényeknél látott, amit Jézus felől megismert, és ugye amikor Isten látta, hogy ez egy halálos küzdelem már nála, és hogy azért megy öldökléstől lihegve üldözni a keresztényeket, mert el akarja folytani magában a Szentlélek belső bizonyságtételét, akkor megszólította a damaszkuszi úton, ugye mindjárt ismerjük a történetet, de én csak arra a szóra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mit is mondott neki. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Némely Bibliában, ugye ez a sajtóhibásan az, hogy az ösztön ellen rugódoznod. Semmiféle ösztönről nincs ott szó, hanem ösztökéről, azaz ami hegyes bot, amivel böködik az állatok oldalát, hogy haladjanak a csordában előre. És ugye itt mit szimbolizál az ösztöke? A Szentléleknek ezeket a késztetéseit, indításait, amelyekkel is nagyon finoman készteti az embert, hogy a jó út felé haladjon. És a legfontosabb szó benne, tudjátok melyik? Az, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódozni. Isten milyen érzékeny szemmel meg tudja különböztetni, hogy valaki elutasítja az evangéliumot, az ő hívását, vagy csak rugódozik ellene, és egy belső harc alakul ki. És azt mondja Pálnak, hogy nehéz. Én erre szoktam azt mondani, ha Pálnak nem lett volna nehéz legyőzni a Szentléleknek a belső késztetéseit, mert alapvetően igazság szerető, igazságból való ember volt, Isten sose szólította volna meg. De mivel látta, hogy ebből a nehéz küzdelemből nem tud kiverekedni, de valójában őt az igazság az, ami vonza, de nem tud az atyai hagyományaival mit kezdeni, ezért szólította meg Isten. Aztán eszembe jut egy másik eset is, hogy ne csak ilyen régi bibliai példát idézek. Ezt egy testvérünktől hallottam, egy Tolna megyei gyülekezetnek a tagja. Ő mesélte el, hogy ő hát üzletasszony volt, és teljesen e világi életet élt, és semmiféle vallásossággal neki kapcsolata nem volt. És aztán valaki elhívta egy előadásra, attól kezdve úgy bizonyos érdeklődéssel meghallgatott több előadást, de egyik előadás Jónás történetéről szólt. És azt mondta, amikor ő onnét hazament, már dúlva-fúlva kijött az előadásról, mert azt mondta, hogy hát ilyen dajka meséket nekem nem mondjon senki, hogy hát egy ember benyel a cethal, és akkor 3 nap múlva meg kiköpi, azt mondja, hát én ide soha többet nem jövök. Ilyen butaságokat, meg ilyen legendákat én nem fogok hallgatni. És azt mondta, még mindig ez a háborgás volt benne, hogy hát most minek is mentő oda többször, hát a végén csak kibukik, hogy itt is ilyeneket hisznek, és azt mondja, főzni kezdett, és hát olyan ebédlővel egybeépített konyhája van, és az a nappaliba, vagy ebédlőbe, ott meg a televíziót bekapcsolta közben, és a televízióban mutattak egy esetet, hogy Japánban egy halászt benyelt a cethal, és mikor kijött, milyen volt a bőre, milyen halszaga volt, azt mondta, hogy mikor ezt ott akkor abban a pillanatban én láttam, azt mondja, én letérdeltem, és azt mondtam az Istennek, hogy Istenem, megadom magam. Ilyen véletlen nincs. Hogy én ezen háborogtam, én kijelentettem, hogy ilyen nincs, és pont akkor, mikor én ez topomban bennem, akkor én egy találomra, egy csatornára rányítok, és ezt látom, azt mondja, ez neki forduló pont volt. Hogy ő ne legyen olyan maga biztos, és ne jelentsen ki dolgokat. Na hát, olvassuk a Bibliában, hogy míg az Isten angyala is tanulják az egyház által Isten sokféle bölcsességét. Hát nekünk is okunk van az Isten sokféle bölcsességét látni a különböző egyének életében, ahogyan bennük ellenségeskedés szerez, ahogyan vonzza őket, ahogyan egyszer csak áttöréshez segíti őket. Ez mind-mind az Istennek a végtelen türelemmel és hozzáértéssel folytatott csodálatos munkája. Azután nézzünk egy másik vonatkozását annak, ami ugye az alapigénkkel kapcsolatos, hogy jöjjetek, lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Milyen gyógyszert talált, és milyen gyógyszert foganatosít Isten arra, hogy mi gyökerében is egészen megszabaduljunk az én középpontuságtól, ami a bűn lényege, ami az ösztöneinkben ott van, genetikailag örököljük a rávaló hajlamot, szokásokkal megerősítjük, és fel van írva a szívünk táblájára, hogy Jeremiás fogalmaz, ez a törvény, és milyen gyógyszer talált Isten erre. Én ugyancsak nagyon döntőnek tartom azt az igét, amit Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. versében olvasunk, amely így hangzik, hogy ezt mondja Krisztusról, az eljövendő megváltóról, hogy békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Egy borzasztóan tömör mondat, direkt megnéztem a héber szöveget, szó szerint ugyanígy van ott is. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ugye ebben az van benne, hogy ahhoz, hogy Isten nekünk megbocsáthasson, és ami bűneinket befedezhesse, ahhoz, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, ahhoz a büntetést ő viselte el helyettünk. De folytatódik a szöveg, nem csak ennyit mond, hogy az ő helyettes, önként vállalt helyettes szenvedése, a mi bűneink büntetését ő viselte el, az nekünk békességet teremt, és mi szabadok lehetünk a bűntehertől, hanem úgy folytatja, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg. Isten nem csak, hogy lehetővé teszi a bűnbocsánatot Krisztus helyettes áldozata által, hanem azt mondja, az ő sebeivel kigyógyulhatunk a bűnbetegségből. Ugye ez először akkor mutatkozik meg ennek az ereje, amikor az ember eljut az újjászületéshez, és azért legalább lényegében vagy nagy vonalaiban megérti ezt a érte történt helyettes áldozatot, de én szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon mélyen gyökerezik bennünk ez az én középpontuság, és egész életünkben gyógyítani akar Isten ebből bennünket. Főiskolán szoktam tanítani a diákoknak, hogy melyek az én középpontuságnak a fő formái, az ős formái, amelyeket mind felfedezhetünk az életünkben. Ugye mondjuk talán ami remélhetőleg minket nem ural a bírvágy, ugye a legprimitívebb dolog a bírvágy, mindent nekem, aztán jön a becsvágy, amivel lehet, hogy azt gondoljuk, hogy leszámoltunk, de azért csak figyeljük meg jobban magunkat, hogy ha az ember nem is ért vele egyet, vagy visszautasítja a gondolatot, vagy az érzést is, de azért bizony-bizony felbukkan az emberben. Aztán jönnek a még rejtettebb dolgok, az önigazolás, hogy milyen rettentő nehezen ismeri el az ember, hogy mentegetőzés nélkül ő itt hibázott, Istennek is, és embereknek is akkel hibázott, és mennyire akarja minden áron igazolni, hogy azért ő ezt miért tette, és erre neki mentsége van. És aztán az önsajnálat, ugye amiben benne van például a sértődéssel való hajlam, az, hogy képesek vagyunk lehangolódni, és a magunk sebeiben bájkálni, ahogy szoktuk mondani, mert én középpontúak vagyunk, és ez foglalkoztat sokkal jobban, mint más egyéb, amire a figyelmünket kéne fordítani. Vagy például a kényelmesség, a kényelem szeretet, hogy borzasztóan nem szeretjük a változást, a küzdelmet, az előrehaladást, csak megragadni ott, ahol éppen vagyunk, és elengedni magunkat. Ugye ezek mind-mind az én középpontuságnak, a bűnnek a megjelenései bennünk, és ennek a gyógyszere a Krisztus áldozatának a mindig mélyebb és mélyebb megértése. Például most csak én egy vonatkozást említek ebből, de ismétlem egész életünkben. Ezt külön kérnünk el Istentől, hogy mindig jobban megértsük ennek a mélységeit, és az ő sebeivel gyógyuljunk ebből a bűnbetegségből. Például most csak azt az egy vonatkozást vetem fel, hogy amikor Krisztus helyettes áldozatáról van szó, akkor a legtöbben Krisztusnak a kereszthalálára gondolnak, a kereszt szenvedésére. És teljesen kiesik a gondolkozásunkból az könnyen, hogy előtte voltak a kihallgatások és az elítéltetés, ugye egyetlen éjszaka késő esti órától másnap 9 óráig Jézust 6-szor hallgatták ki, és végig kellett hallgatni az elítéltetését, és a kihallgatások szüneteiben szabad prédának odaadták a főpap udvarában a csőcseléknek, aztán a római katonáknak, hogy gúnyolódjanak vele, bántalmazzák fizikailag, de még súlyosabban lelkileg. És nem tudom, feltűnt-e nekünk, hogy Jézus ez alatt nem szólalt meg. Az egyik ószövetségi messiási profécia Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 7. verse külön kiemeli, azt mondja, hogy ő száját nem nyitotta meg, kétszer is mondja. Úgy lehetne jobban fordítani, hogy így mondja a Bibliánk, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt, de így lehetne jobban fordítani, iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, és száját nem nyitotta meg. És úgy gondolkoztunk-e azon, hogy miért? Hát tulajdonképpen Jézusnak ugye a kárhozat büntetését kellett elszenvednie, és a kárhozat büntetésének igen érzékeny része a szembesülés az elkövetett törvényszegéseinkkel és azoknak a jogos ítélete. De olvassuk csak el Jelenések könyve 20. fejezetében, amikor leírja, hogy azok az emberek, akik Krisztus felkínált kegyelmével nem éltek, a végítéletben Isten ítélőszék elé kerülnek, olyan drámai, ahogy leírja a Bibliánk, hogy látnak maguk előtt egy nagy fehér királyi széket, és ő nekik úgy tűnik az Isten, hogy tekintetétől eltűnik az ég és a föld, tehát ő nekik félelmetesnek tűnik, noha Isten semmiféle villámokat nem növel rájuk. és aztán, hanem egyszerűen a tényszerűség megrendítő, azt olvassuk, könyvek nyittatnak meg, és megítélteknek a halottak az ő cselekedeteik szerint, ahogy azok a könyvekbe voltak írva, és mondja, mindenki adta a halottakat, a tenger is, és a sír is, és minden, és kicsiknek is, nagyoknak, mindenkinek meg kell állni az Isten ítélőszék előtt. Tehát ez a kárhozat ítéletének mondhatnám a legérzékenyebb része. Sokszor olvassuk még a világi törvénykezésben is úgy van, hogy cinikus egy bűnöző akár, és hidegen hagyják a tárgyalások, és semmi megbánás nem mutat, de nem egyszer az ítélethirdetésnél roppan össze. Amikor a hosszú vádiratot felolvassák, szembesülni a tényekkel, ez nagyon megrázó. És most gondoljuk meg, hogy Krisztusbannak ebben is helyettesíteni kellett minket, és hogy mekkora kiváltságuk van azoknak, akik valóban Krisztus által igénylik a bűnbocsánatot, a bűneltörlést, mert nekik sose kell megállni az ítélőszék előtt, sose fognak lelepleződni az ő törvényszegéseik, sose kell meghallaniuk a jogos ítéletet, mert ezt Krisztus viselt el helyettük. És most jön a kérdés, hogy miért hallgatott Jézus? Hasonlítsuk össze a mártírokkal. A mártíroknak, az igazság mártírjainak az adott erőt, hogy akármivel vádolták őket, akár az utolsó szó jogán, vagy amikor engedték őket beszélni, akkor ők bizonyították az ártatlanságukat. És könnyített a lelkükön is. De gondoljuk el, milyen az, mikor valakit, akit abszolút semmi okot nem adott arra, vádolnak istenkáromlóként, csalóként, hitetőként, törvényszegőként. A megvetés minden lehetséges gesztusával sújtják, mint egy söpredéket, és bűnözők közé számlálják. Ő, aki soha abszolút át nem hágta Isten törvényét, és csak jót cselekedett, és ő egyetlen szót nem szólhat. Mert mi lett volna, ha szól? Akkor megtagadja a helyettesítést. Neki önként úgy kellett ezt végigcsinálni, mintha megérdemelni. Ő önként vállalta, hogy a helyünkre lép. Ő ezt így vitte végig, hogy ő nem tiltakozott, mert ha tiltakozik ellene, bizonyítja az ő ártatlanságát, igazságát, megtagadta a helyettesítést, amit ő elvállalt. Figyeljük csak meg, hogyha valaki igazságtalan vádolnak minket, úgy érezzük, hogy megfulladunk, ha nem szólalhatunk meg. Próbáljuk felfogni, hogy mi az, amit Krisztus értünk vállalt. Mert ez segít, hogy az ő sebeivel kigyógyuljunk az önzésből, az én középpontuságból. És ha mi minél többet foglalkozunk a Krisztus halálának a mélységeivel, annál közelebb jutunk ahhoz az eredményhez, amit Pál apostol így fogalmazhatott meg. Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezzel azt értette, hogy a nagy énje, mert így folytatódik, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, élek többé nem én ez a nagy én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha az ember idáig el tud jutni, hogy az ilyen személyessé válik, hogy kicsoda az Isten fia, és ki vagyok én, mérhetetlen távolság, és az ember ezt komoly valóságnak tudja venni, hogy Isten fia szeretett engem, akár értem egyedül is megtette volna, és önmagát adta értem, akkor kezd az emberben a gyökerek úgy elszakadni, amelyek az önzéshez, az én középpontusághoz kötnek bennünket. Aztán szeretnék néhány szót még tovább, hogy csak egy kis ízelítőként próbálunk gondolkozni az Isten csuda dolgain az emberek iránt. Itt van például a végítélet kérdése. Ugye a legtöbb ember megborzong erre, és hát az ítélet, hát az büntetések kiszabása. De a Bibliában abszolút nem erről van szó. Ez az evangélium része, az evangélium jó hírének a része, hogy Isten egy fantasztikus, monumentális igazságszolgáltatással zárja le a bűn történelmét. Ugye így olvassuk Prédikátor könyve 12. fejezetének a 16. versében, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Nem tudom, hogy beleszédülünk, ha belegondolunk, hogy micsoda munka a végítélet munkája? hogy minden cselekedetet előhozni az ítélet, minden ember minden cselekedetét előhozni az ítéletben, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Sok mindenben csodálom az Isten, de abban is, ahogy ezt a munkát véghez viszi. Ne csodálkozunk azokon a nagy időtávolságokon, amire a Biblia beszél, hogy először van az első szakasz, míg Jézus eljövetel számunkra láthatatlan a mennyben, és az is mióta tart a profétikus kijelentés szerint, és az Isten kegyelmét visszautasítók fölött azt mondja, még 1000 év ez az ítélet, fölfoghatatlan, ugye? És az, hogy ez nem egyszerűen ilyen alapon megy, hogy na hát itt vannak a tények, és itt van a törvény, hanem az egyik leggyönyörűbb és legvigasztalóbb ige, amit olvasunk, Ézsaiás könyve 11. fejezet 3.-4. versében, hogy ugye Krisztus a végítélet bírája, ezt nagyon egyértelműen mondta, hogy az Atya az ítéletet egészen neki adta, és ő hogyan ítél? Ezt mondja, nem szemelátása szerint, nem fülehallása szerint, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Micsoda ítélkezés ez, ahol nem pusztán a tényeket nézi, a gyöngéket, a szegényeket, minden hátrányt, minden előnyt figyelembe vesz. És minden cselekedet előhoz, de nem önmagukban nézi, hanem az összefüggésükben nézi, és azt mondja, tökéletességben bíráskodik, és igazságban ítéli a gyengéket. Ez valami csodálatos munkája Istennek. És gondoljunk arra például, hogy például a Lator esete ott van, ugye, akit így emlegetjük, ugye az a bűnöző, akit Jézussal együtt feszítettek keresztre. És ő maga ismerte el, azt mondta, hogy mi méltán szenvedünk a társával együtt, mert mi a cselekedetek méltó jutalmát veszünk. El tudjuk képzelni, mit csinálhatott ez ember, a Biblia nem írja le, de ő azt ismerte el, hogy a keresztre feszítés méltó büntetése annak, amit ő tett. És fel tudjuk fogni, hogy Isten ennyire nem a szeme látása és a füle hallása szerint ítél, hogy ennek az embernek maga Jézus ígérte meg, hogy üdvösségre jut. Mert ő azt látta, hogy már nyilván előbb vonzotta őt az Isten, és sok minden mozdult az ő életében, ő Jézusról is hallott híreket, de amikor ott azon a néhány óra alatt Jézus magatartását szemlélte, néhány szavát hallotta, olyan mélységes változás ment végbe ebbe az emberbe, hogy az Jézus tudta, hogy ha ez az ember egy újjáteremtett testet kap, és a bűntelen világba kerül, nem úgy megtisztult a lelki világa, hogy a bűn fertőzését nem fogja oda átvinni. Mert mindenki ott veszi fel a gondolatmenete fonalát, ahol letette, és azt látta, most ez az ember meghal ebben a lelki állapotban, ennek a lelkében most családság nincs. És beilleszthető az újjáteremtett földre. És mi lesz a végeredmény ennek az ítéletnek? Ez is hihetetlenül csodálatos, mert a Jézus, mikor elmondta a juhok és a kecskék szétválasztása példázatát, akkor azt mondta, hogy az ítéletben ő biztos kézzel fog jobb és bal keze felé sorolni, és ugye a hasonlat azért is nagyon találom, mert nálunk ugye nem úgy van, mint keleten, hogy ott a kecskék mindig feketék, a juhok meg fehérek. Nálunk ugye fehér-fehér. De ugye ez a hasonlat így, hogy szétválasztja őket, mint a juhokat a kecskéktől, a keleti helyzetre gondolva, tulajdonképpen annyi, mint a Jézus azt mondja, hogy fekete-fehéren hajszál pontosan fogja, hogy ki jobb és ki bal kéz felé. Egy ilyen érzékeny ítéletnek a kapcsán. Az ember úgy elgondolkozik, hogy például most a Lator mellett hadd említsem Manassét, ugye, akiről tudjuk erről a júdabeli királyról, miket mond a Biblia. Tudjuk, hogy ő végeztette ki Ézsaiás profétát, ugye a zsidó hagyomány egyértelműen mondja. És az ember belegondol, hogy Isten országában találkoznak, és nem lesz köztük konfliktus. Szóval hogyan tudja az Isten ezeket a dolgokat mind az ítéletben meghatározni, és megállapítani, hogy így kimondja a Biblia, hogy biztos, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Ez az ítélet olyan tökéletes lesz, hogy oda a bűnnek a vírusából semmi sem megy át. Vagyis mondja a Jelenések könyve 22. fejezete, nem megy be abba semmi tisztátalan. És az mégsem ilyen szimplán történik, hogy jó emberek és rossz emberek, hanem az Isten ilyen érzékenyen és pontosan fogja ezt a szétválasztást megtenni, de nagyon biztos kézzel. Úgyhogy én nem csodálom azt, hogy például a 96. Zsoltár és a 98. Zsoltár vége a végítéletről szóló kinyilatkoztatást azt örömhírnek mondja, nem amitől félni kell, hanem amire hálát adni és örülni. Így olvasom a 96. Zsoltár végét, a 10. verstől. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő minden fája is. Az Úr orszája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. És egészen hasonló a 98. Zsoltár vége is. Azután szeretném, ha egy rövid pillantással még arra is rátekintenénk, hogy Isten hogyan állít helyre mindent ezután a végső igazság szolgáltatás szerint. Ha rákérdeznénk mondjuk 100 keresztényre, hogy mi a végső üdvösség, vagy hol van az üdvösség hazája, azt gondolom, hogy majdnem mind azt mondaná, hát a mennyország, amiről aztán van valamilyen nagyon ködös fogalom. De a Bibliában azt találjuk, nem, az csak egy átmenetileg lesznek ott az alatt, a bizonyos 1000 éves ítélet alatt, de a megváltottak végső otthon az újjáteremtett föld. Ugye? Mindig olyan csodálatos kinyitni a Biblia végét, és János apostolnak Isten profétikus látomásban megmutatta, azt mondja, láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és azt mondja, hallottam annak szavát, aki a királyi székben ül, és ezt mondta, ímé mindent újjáteszek. Tehát Istennek tökéletes minden cselekedete. Csodálatosak a dolgai az emberek fiain. Ugye, ahogy olvastuk az alapigénkben, ő nála akkor kész a megváltás terve, akkor befejezett, mikor mindazt, amit a bűn elrontott és eltorzított, az teljesen helyreállítja. Kezdetben igen jónak teremtette a földet, és most visszaállítja, újjáteremti. Egy egészen új föld ez, és úgy, hogy itt megint minden igen jó, ugye, ahogy sorolja, hogy sem halál, sem gyász, sem kiáltás, nincsen többé, de külön fölhívni a figyelmet egy nagyon fontos szóra, erre se szoktunk nagyon figyelni. Ugye azt olvassuk ott a 7. versben, hogy Isten miután elmondta azt, ugye ezt a szózatot, hogy én mindent újjáteszek, azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. És figyeljük meg, hogy ez az örökségül nyer, ez hányszor fordul elő a Bibliában. Már ott van egy 3000 éves Zsoltár, a 37. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Valaki számolja meg, hányszor szerepel benne ez, hogy az igazak öröklik a földet, a szelidek öröklik a földet. És amikor Jézus elmondta a juhok és kecskék szétválasztása példázatát, úgy mondta, hogy a jobb keze felől állóknak majd ezt fogja mondani, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ez országot. Mit jelent az, amikor valaki örököl valamit? Azt, hogy átadnak neki egy értéket, valamit rábíznak önállósággal, most már az övé. És amikor Isten kezdetben megteremtette a földet, akkor mit mondott az első emberpárnak? Most íme a tiétek, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, műveljétek, őrizzétek. Átadta nekik, mint egy örökséget, mint egy készet. És a megváltás terve akkor kerek, mikor Isten újjáteremti a földet, mindent újjátesz, és odaadja nekik örökségül. Megint azt mondja, most a tiétek, most önállóságot ad, feladatot ad, megbízást ad. És így áll helyre Istennek az eredeti terve. De még azt is hozzátehetjük, hogy valamivel több is lesz, nem csak helyreállítás, hanem annál több is lesz. Ez valami olyan felfoghatatlan az Isten bölcsességében, vagy az eljárásában, hogy a bűn mindig jobb lenne, ha nem történnék meg. De ha mégis megtörténik, valami, az Isten maga fantasztikus bölcsességével és erkölcsiségével még ebből is tud valami jóra fordítást kihozni. Mert mivel lesz több az újjáteremtett föld, és mivel lesz nagyobb kiváltsága az újjáteremtett föld örököseinek, mint volt az első ember párnak. Ugye azt olvasom, hogy ők maguk magasabb létformába kerülnek, hasonlók lesznek az Isten angyalaihoz, és azt olvassuk félreérthetetlenül, hogy ezen az újjáteremtett földre átköltözik a világ mindenség központja, hogy emberi kifejezést használjunk, mert így mondja, hogy Istennek és a báránynak király széke ott lesz, és látják az ő arcát, és azok, akik legtávolabbak voltak Istentől, ez az elveszett emberiség, most azok lesznek hozzá legközelebb az örökké valóságon át. Ugye így mondja Jelenések 21 elején is, hogy Istennek sátora az emberekkel lesz, és velük lakozik, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Tehát még többet és még jobbat hoz ki végül, mint ami kezdetben volt. Hát nem igaza van annak az alapigénynek, amit olvastunk, ugye a 65. Zsoltárból, illetve a 66. Zsoltár 5. versét, jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. És ha most még visszatérünk egy pillanatra oda, hogy az emberiség és az egész bűn tragédiájának a megoldása, és lemegyünk az egyes emberig, akkor megint csak bámulatos az, hogy Isten a maga felmérhetetlen nagysága mellett a legkisebb emberrel és a legkisebb dologgal is foglalkozik. Ezt valami olyan nagyon szépen fejezi ki a 147. Zsoltár, ebből csak néhány verset idézek. Ezt mondja a 3. verstől a 6-ig. Isten meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és minnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Istenünk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat. Na most ugye látjuk egymás mellett, mit mond, hogy elrendeli a csillagok számát, és nevéről nevezi, mindent tud róluk, ez egész roppant univerzum az ő kezében van, amiről mi aztán sokkal többet tudunk, de még mindig rengeteg a homály, de amennyit tudunk, az olyan, hogy az ember teljesen megrendíti. Ugye csillagászok mondják, hogy kimondjuk ezeket a hallatlan számokat, de igazából már nem is tudunk fogalmat alkotni róluk, hogy ennyi fényév, meg annyi fényév, meg egyebek. És elmondja azt, hogy nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa, de emellett foglalkozik ilyesmivel, hogy meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket, és hogy megtartja a nyomorultakat. Ez az Istennek a csoda dolga az emberek fiai iránt. Hát most éppen az esztendő végén vagyunk, és elég nyomasztó a külső környezet, most még az időjárás is nagyon komor, és még itt van ez az egész járványhelyzet is, és én úgy gondoltam, hogy jó, most egy ilyen kis kipillantás nekünk, hogy bizakodóvá és reményteljessé váljunk, mert az Istennél mindig vannak előremutató tervek, mindig tudja a gondolatait előre. Ezt az igét is, ige is nagyon sokszor elgondolkoztatott, ez az apostolok cselekedetei 15-18-ban olvasható. Mindöröktől fogva tudja az Isten minden ő cselekedetét. Na, itt az ember aztán meghajol az Isten előtt, mert nem is tudjuk fölfogni. Mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. És azt is mondja nekünk embereknek, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. Nekünk a jövő a homály. De azt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok. És az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Tehát ne engedjük, hogy ránk telepedjen aggodalom, félelem, bármennyire reálisak. Ez ugye így, ahogy vannak. Isten nélkül tényleg úgy látjuk, Mindig eszembe jut a szegény öcsém, aki nagyon sok bajjal küzdött, és mikor egyszer bátorítani próbáltam, és mondtam, hogy hát ne aggodalmaskodjon, és valami ilyesmiket, azt mondja, hogy mondhatsz ilyet? Hát az, nézd meg az én helyzetemet. Aki ilyen helyzetben nem aggodalmaskodik, az nem normális. Itt nem lehet más tenni. És igen, valóban így van, ha Istent kihagyjuk a dologból, akkor a realitások alapján csak ezt lehet tenni. De ezért vetettünk most egy kis pillantást arra, hogy felszólít az ige, jöjjetek, lássátok meg, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat cselekszik az emberért, és azt mondja, ő tudja a gondolatait, amit felőlünk egyenként is gondol, meg amit az egész emberiség felől is gondol, és ő kívánatos véget akar adni, és ő nem esik bizonytalanságba, ő mindöröktől fogva előre tudja minden cselekedetét, és ez adhat nekünk békességet. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetést, hogy idéznék még a 107. Zsoltárból is. A 107. Zsoltárban a 8. vers az szinte párhuzamos az alapigénkkel. Ezt mondja, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csuda dolgaiért. Itt is az emberek fiai iránti csuda dolgaiért van szó Istennek, és ez refrénként jelenik meg többször a Zsoltárban, és a 145. Zsoltárban pedig, és az is refrénként jelenik meg több helyen, azt mondja, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ezt sem fogjuk föl igazán, mert jó, és mert örökkévaló az ő kegyelme. Ez adjon nekünk békességet, és jó reménységet, és vidámságot. Ugye Jézus azt mondta, hogy örüljetek az Úrban. Én ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk tényleg meghajolni te előtted lélekben, és átgondolni azt, hogy mi milyen kevés hálával és tisztelettel értékeljük a te csoda dolgaidat, amelyet személy szerint értünk rajtunk, és az egész emberiségért teszel. Urunk, kérünk, add, hogy mind jobban megismerjünk, és mind jobban meg is értsünk téged, és add meg, hogy ami lelkünket egészen betöltse ez a dicséret, hogy okunk van magasztalni téged, mert jó, mert örökkévaló a te kegyelmed. És segíts, Urunk, hogy mindig túllássunk a jelennek a nyomasztó, zavaró körülményein. Mindig tudjuk azt, hogy te tudod a te gondolataidat, amelyet felőlünk, és az egész emberiség felől gondolsz, és hogy te mindöröktől fogva tudod mindazt, amit cselekedni fogsz, és a te kezedből senki nem ragadhat ki. Te nagyon akarod, és ha mi is akarjuk, akkor mi is ahhoz a különleges végcélhoz fogunk jutni. Kérünk, Urunk, minden jelenlévőt áldj meg, és a te békességeddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.
Amen.